Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található a 32. Zsoltár 8. versében. A 32. Zsoltár 8. verséből miként szól hozzánk Isten igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Szemeimmel tanácsollak téged. Testvéreim az Úrban, ha a 32. Zsoltár első verseit olvasom, akkor ez a bizonyságtétel a súlyosan vétkezőknek szól. De ha a Zsoltár utolsó versét olvasom, akkor az Isten beszéde, ugyanazon beszéde, vigasztalása már az igazaknak szól. A bűneset óta nincs más sorrend, kedves testvérem. A mennyországban az Ádám magjából senki nincs, aki előbb nem elkárhozott bűnös lett volna. Az örök üdvösség örömhíre tehát most is kizárólag a bűnösöknek szól. A vétkezőknek szól. Azoknak, akik elesnek, de megbánják a bűneiket. Tartalmát tekintve a beszéd, amit elmondok, három részből áll. Először azt tudjuk meg, hogy mit jelent az, hogy az Úr a szemeivel tanácsol. Másodszor arról lesz szó, hogy Isten arcai adnak bűnbánatot, és harmadszor a kegyelem vonzásában kibontakozó életről lesz szó. Nézzük tehát az elsőt. Dávid a Szentlélek által akkor írta ezt a Zsoltárt, amikor Isten megbocsátotta minden bűnét. Konkrét bűne az volt, hogy álnokul paráználkodott. Egy nálánál igazabb ember feleségével. Aljas módon tört házasságot, ez a Dávid, de a bűn lavinája itt nem állt meg, hanem alattomos csellel gyilkolt is, mert megölette az igaz Úriást, annak az asszonynak az igaz férjét, akivel ő paráználkodott. Betsabé férjét, hogy ezt a gyönyörű asszonyt megragadja, elragadja, és a magáévá tegye, birtokába vegye. Dávid hazudott, ármánykodott, csalt, ragadományt szerzett, kéjelgett, paráználkodott, házasságot tört, és egyben az Istennel kötött szövetségét is lábbal tiporta, majd végül gyilkolt is. Hogy nagy ámítóként sötét hazugságaival önmagát és másokat is megtéveszthessen. Isten jósága azonban nem engedte, hogy ebből a bűn lavina által maga alá temetett királyból egy szörnyeteg legyen. Fenevad vált volna belőle, ha az Úr közben nem szól. Értsük meg! Elküldte az Úr Dávidhoz profétáját, Nátánt, aki szemébe sorolta a király vétkeit. Különös kegyelem, hogy a király azonnal le nem vágta a proféta fejét, hanem az Úr szolgájának a beszédére összetörve roskadt az Úr lábához. Ez bizony a kegyelem. Így munkálkodik a kegyelem ma is. Ebben a gyülekezetben is. Az ige hirdetés által pontosan így munkálkodik a kegyelem. A Szentlélek leleplezi a bűnünket, a vétkünket, és összetörve roskadunk az Atyaisten lábához, bűnbánatban, bűnvallással jövünk az Úrhoz. És ez a kegyelem. Itt van a kegyelem forrása. Ehhez a forráshoz hívunk mindenkit, újból és újból. Dávid tehát megborzott attól a gyilkos kígyótól, akivé átváltozott a vétkei, az engedetlenségei, a vaksága miatt. Megborzott ettől a szörnyeteggé, átváltozott önmagától. Az Isten jelenlétében, az Isten igéjének a hallatán történt meg benne ez a változás. Nem akkor, amikor éppen bulizott, amikor éppen kéjelgett, nem akkor döbbent rá, hogy mekkora ámító lett belőle, hanem amikor hallotta az Úr igéjét, megvallotta a bűneit, leleplezte vétkeit Istennek, aki megbocsátott neki. Ez tehát egy utálatos gazembernek a története, ez egy elvetemül gyilkossal történt. Mit üzenhet egy ilyen ember nekünk? Mit mondhat nekünk? Kérdezzük. Nekünk, akik nem tartjuk magunkat faráznáknak, se házasságtörőknek, sem kéjelgőknek, sem gyilkosoknak, sem hazugoknak, sem csalóknak, és sorolhatnám tovább. Mégis az isteni üzenet nem csak akkor, nem csak Dávidnak, nem csak ott, hanem most, itt, kizárólag, a bűnbánatra megtért bűnösöknek szól. Itt, most. Csak a bűnösöknek szól. Mert csak a bűnösségünkkel szüntelenül szembe néző embernek van lehetősége a bűnbánatra, a megtérésre, a megújulásra, a változásra. És ez nem azért van, mert az ember akarja így, hanem ez azért van, mert Krisztus akarja így. Emeljétek föl szemeiteket, és lássátok a tájat, mondja az Úr Jézus. Parancs, emel föl a fejed, és nézz, és láss. És így folytatja, ahol meghajolva várják a kalászok az aratókat. Ez történt Dáviddal is. Isten meglátta őt, amikor ez a Dávid, a Dávidot a bűnei belülről fölemésztették. Minden erejét elszívták a bűneim. Az életét oltották ki, vették ki belőle. És a kegyelem az, hogy ez az állapot nem egy kárhozatos halállal végződött, hanem a megbánással, azzal, hogy Isten szeretete, jósága megragadta őt, és ezt a gonoszt jóvá változtatta benne. Ez a kegyelem, a kegyelemnek ez a munkája. Megérlelte benne a bűnbánatot. Amikor tehát Dávid már egy lehajtott fejű kalász volt, a bűnei terhe alatt, Isten akkor küldte hozzá Nátánt, és általa hirdette neki, hogy megbocsátott. Ezt követően pedig csodálatos ígéreteket kapott az Úrtól. Az egyik ígéret így szólt. Szemeimmel tanácsollak téged. A bűnbánat kerességében Istenhez forduló hozzá térő embernek szóló ígéret ez. Nem akárkinek, nem akárkinek, hanem a bűnbánatban Istenhez forduló embernek szóló ígéret ez, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Kinek szól ez az ígéret? A bűnbánatban Isten előtt álló embernek szól, nem másnak. Aki tehát nem így áll az Isten előtt, az nem hallja meg az evangéliumot. Nem hallja, hogy ez az ígéret neki szól, és ez Isten személyes üzenete hozzá. Ennek ellentétéről is szó volt a Zsoltárban. Ennek ellentéte a zabola és a kantár. Vagy például a bika órában a vasgyűrű, azaz a piercing. Ugye, mert innen jön a piercing. A piercing az a bika órába való, testvérem. Tanuljál az igéből, a Bibliából. Mielőtt az orrodba teszi valaki a piercinget, hogy az orrodtól fogva vezessen. Tehát az a bika órába való. Mindezeket az eszközöket, mondja a zsoltáros, a fékezhetetlen, természetű, oktalan állatokra kell alkalmazni. Arra van kitalálva. Kétségbeejtő, amikor az Isten képére és hasonlatosságára teremtett szabad embert az Úr igéje oktalan és vad természetének kiszolgáltatott állatnak kénytelen nevezni. Ez kétségbeejtő. Sok embernek mégis csak kantárja és zabolája van. De sajnos nem csak fékezhetetlen ösztöneikben hasonlók ezek az emberek az állatokhoz. Közös a végzetük is. És a zsoltáros így folytatja. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága, nincs az Úrtól való bölcsessége, hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak. Hallod a tanítást? Ha bűnbánatban nem állsz az Isten előtt, és ő nem adhatja neked a bölcsességet, nem mondhatja neked azt, hogy bölcsé teszlek téged, akkor hasonló leszel az oktalan állathoz, vagy maradsz oktalan állat, de a véged is olyan, mint az oktalan állaté, levágnak. Ez az Isten igéje, nem én találtam ki. Kezedbe veszed a Zsoltár, otthon elolvashatod. Én sem mondok mást. A zabola viszont az emberek esetében megfelel a társadalmi rendet biztosító, fenntartó törvényeknek, ami mögött rendőr és börtön is áll. Másoknál lehet egy betegség. Vannak olyanok is, akik Istentől idegen eszmék, vallások békjaival zabolázzák meg magukat, illetve próbálják megzabolázni magukat. De ez utóbbi felsorolt dolgok mit sem változtatnak az ember fékezhetetlen természetén és oktalan voltán. Tehát a felsorolt dolgok nem fogják megváltoztatni az emberi természetet, a nevelés sem. Akármilyen nevelésről legyen szó, jobboldali, baloldali, liberális, egyházi, nem mindegy. A nevelés sem változtatja meg az emberi természetet. Az emberi természet fölött egy valakinek van hatalma. Őt úgy hívják, hogy az Úr Jézus Krisztus. Aki szent lelkével teremt újjá bennünket. És ad isteni természetet azoknak, akik befogadták őt. Az eredendő bűnt elnézést. Tehát, akik befogadják, azokat megváltoztatja az Úr. A nevelés és a felsorolt dolgok tehetetlenek. És a Zsoltáros beszél arról is, hogy ezt a tehetetlenségünket, ezt az eredendő bűnből származó tehetetlen állapotunkat nem lehet sem törvénnyel, sem büntetéssel, még ezer pokollal sem lehet megváltoztatni, hanem Isten kegyelme kell ahhoz, hogy belőlünk kiseperje, és megtisztítson, sőt, újjáteremtsen. Kérdezzük tehát, mit jelent nem oktalannak lenni? Mit jelent bölcsnek lenni? Hanem mit jelent az Úr által tanítottnak lenni? Kicsoda az, aki féli az Urat? Teszi föl a kérdést a zsoltáros, a költői kérdést, majd így válaszol. Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Az Úr azokat tanítja, oktatja és teszi bölcsé, akik őt félik, akik őt szeretik, akik ragaszkodnak hozzá, akik megbecsülik őt. A Salamon által megszólaló bölcsesség azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete, a Szent pedig tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus. Ez az eszesség, ha ismered Krisztus, akkor vagy eszes. Ha nem ismered Krisztus, nem vagy eszes. Ezt is mondja, az Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást, és erkölcsi tanítást, ugye, be akarják vezetni az iskolákba az erkölcsi tanítást, figyeljük meg, hogy mi lesz belőle. Tehát az erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. A bolondok. Erkölcsi tanítás, sorolom. Ne legyenek neked idegen isteneid, hanem szeresd az Urat. Ne készíts tehát róla faragott vagy más képeket, hanem szabadítódat szolgáljad hűséggel. Az ő nevét hiába felneved, mert aki hiába veszi fel az ő nevét, nem hagyja az Úr büntetés nélkül. Szenteld meg az Úrnak ünnepeit, a vasárnapot is. Szenteld meg. Tiszteld elöljáróidat, atyádat, anyádat. Ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj. Ne tégy hamis tanúbizonyságot, és ne kívánj. Erkölcsi tanítás. Igaz? No. Aki ezek közül csak egyet is, semmibe vett. Kihez hasonló? Mit mond a Zsoltár? Aki csak egyet is ezek közül semmibe vett, megutált, a bolondok közé sorolta önmagát. A bolondok közé sorolta önmagát. Nem más tette ezt vele, saját maga. Az ember önmagával teszi ezt. Pedig az Isten nem erre alkotott és teremtett. A Krisztusban nem erre hívott el a mi atyánk, hogy mi magunkat a bolondok közé soroljuk, hanem azért, hogy a szentek közé, az üdvözültek közé soroltassunk. Az Úr beszéde szerint az Isten félelem, a szövetséggel való tanítatás, mert ez egy tanítatás, az Úr által történő tanítatás, és az Úr szemével történő tanácsolás közt összefüggés van. Az Úr a szemével tanácsolva mutatja meg az Istenfélőknek, hogy mely utat válasszon. Választás előtt állsz, döntés előtt állsz. Nem tudod eldönteni, hogy mely úton menj tovább. Állj az Úr elé, bűnbánatban. Az Úr még a szeme mozgatásával is beszél hozzánk, mondja a zsoltáros. Csodálatos kijelentés ez. Hogy mi látva halljuk azt, amit nekünk mond. Tehát szemével, a szeme mozgatásával tanácsol, hogy mi látva halljuk és értsük, amit ő nekünk mond. Akinek kisgyereke van, azt tudja. Ha csak a szemével ránéz, és a szemét mozgatja az ember, az a kisgyerek tudja, hogy a szülője mit mond neki, úgyhogy egy szót sem szólt ki a szája. Tudja ez a gyerek. Mi ne tudjuk? Mi ezt elfelejtettük, ezt a tudást? Kisöpörtük, kidobtuk, kihajtottuk magunkból ezt az ismeretet, ezt a képességet? Hazudik a zsoltáros, amikor azt mondja, az Úr a szemével rám néz, a szeme mozgatásával is beszél hozzám. Hát nem hazudik. Mi nem akarunk tudomást venni, de így történik. Igenis, megmutatja nekünk, amit akar. És a szeme mozgatásával is megmondja nekünk az Úr az ő mondandóját. Amikor ő elénk hoz eseményeket az életünk során, ezzel azt is parancsolja, hogy nézd, és láss. Ne csak nézd, hanem láss is. Mit látunk mi abból, amit a híradók kapcsán nap mint nap látunk és hallunk, hiszen özönlenek felénk a hírek. Mi csak nézzük, vagy látjuk is, ami történik körülöttünk. Ott van Szíria esete. Másfél éve mészárolják az embereket. Nézzük őket, de mit látunk? Mit üzen ez nekünk? Mit mond rajta keresztül az Isten? Aztán látjuk, hogy egyik ország a másik után bukik be, csődöl be gazdaságilag. Omlik össze. Emberek tízezrei, milliói maradnak munkanélkülje, kerülnek ki az utcára. Látjuk, nézzük őket, de látjuk is, mit látunk mi ebből. Mit olvasunk ki abból a nagy szárazságból, ami itt van? És abból, azokból a lecsapó viharokból, amely árvizekként sodorják el az emberek házait, pusztítják el a termést a föld másik felé. Mi ebből mit olvasunk ki, mit látunk meg? Semmit. Mit értünk meg a válságokból, a szegénységből, ami a bőrünkig jutott, vagy a csontunkig? Abból mi mit látunk meg, mit olvasunk ki, mit hallunk meg? Milyen következtetéseket vonunk le magunknak abból, hogy nem működnek az intézményeink. Nem működnek az intézményeink. Soroljam, mely intézményeink nem működnek? Kórház, egészségügy, nyugdíjrendszer, akkor a rendfenntartás. Nem működik, az igazságszolgáltatás sem működik. Megnézed a híreket, azt látod, hogy ártatlan embert bebörtönöznek, egy évre, másfél évre, 18 évre, 25 évre, a gazembereket pedig hagyják futni. Működik? Nem működik. Nem működnek azok az intézményeink, amikben bíztunk. És ebből mi mit olvasunk ki? Hogy összeomlottak az intézményeink. Mit hallunk meg? Mit látunk meg? Tehát mit látunk meg a naponként megjelenő világból? Vagy talán sajnálatos módon reánk is az igaz, amit Jézus mondott a Noé és Lot napjairól? Az Úr ezt mondta. Amiképpen pedig Noé napjaiban volt, azonképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem vettek észre semmit. Míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Eljön az Úr, itt vannak az eljövetelének a jelei, elragadja az ő népét, és mi nem fogunk észrevenni belőle semmit, akkor mi lesz velünk? Az Isten tehát a szemei által is beszél hozzánk, a bolondokat azonban mégsem tanácsolhatják az Úr szemei, mondja a zsoltáros. Pedig egy szempillantásig sem veszi le róluk az ő orcája a gonosztevőkön van, mondja a zsoltáros, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. A szemüket le nem veszi róla. Az orcája mindig felé fordítva áll. Mégsem tanácsolhatja őket. Számoljunk ezzel a kettősséggel, borzadjunk ettől a kettősségtől, ahogy az Úr arca mindig felénk fordul. Töltsön el félelemmel ez a felismerés, hogy Isten arca szüntelenül minden pillanatban felénk fordul. Elsősorban azért, hogy szemeivel tanácsoljon. Elsősorban ezért. És ez itt történik meg. Itt. Most. Ehhez azonban szükséges, hogy a bűnbánó lélek bizalommal üljön az Úr lábához. Hogy személyesen tőle és általa tanulja innen a Szentírásból, az Úr igéjéből, a szövetség igéit. Kérjük tehát atyánkat, hogy az ő szemei adjanak nekünk látást, és az ő orcájának tekintete ne soroljon az utolsó napon is a gonoszok közé, hanem Krisztus által már most adjon bűnbánatot, hogy megmentsen. Itt ment meg az Úr. Boldogok, sőt boldog, akinek az Úr arcai bűnbánatot adnak. Mert itt azonnal nyilvánvaló, hogy a tanulást nem lehet elválasztani az Úr vagy Krisztus személyétől, és az ő jelenlététől. Vagy ő tanít, vagy az ő személyes jelenlétében tanulsz, kapsz bűnbocsánatot és kegyelmet, vagy nem tudod megtanulni az Úr igéjét, vagyis őt magát az Urat, mert az Úr az ő igében mindig önmagát mondja. Mindig. Nem elég memorizálni azt, amit mondott, mert őt kell tanuljuk, Krisztust kell tanuljuk. És erre csak a Szentlélek tud minket tanítani. A kereszténység nem csak azt jelenti, hogy Krisztuséi vagyunk, sokan itt leragadnak, hanem azt is, hogy Krisztusiak vagyunk. Vagy ahogy Pál mondja, a Krisztus eleven teste vagyunk, az ő érző és cselekvőképes tagjai. Az Isten arcai ahhoz hasonlóan néznek szembe velünk, mint mikor belépünk egy tükörterembe, és a tükrözés minden oldalról csak bennünket követ. Meglátogat minden reggel és minden szempillantásban próbál. Annyi ideig sem fordítod el tőlem szemed, annyi ideig sem távozol tőlem, amíg nyálamat lenyelem, mondja a szenvedő Jób. Úgy követ minket Isten tekintete, mint mikor egy tiszta szemű gyermek újra és újra a szemedbe néz, bármerre fordulsz, nem tudsz tőle szabadulni. Pontosan úgy zár körül minket az Isten arca, és nem csak Jób, hanem Dávid is azt mondja, hogy ez elviselhetetlen. Jajgat tőle az ember, és összemorzsolódnak a csontjai. Az ember nehéz terheket kénytelen cipelni, bűnös, tisztátalan, álnok, hamis és gonosztevő önmagát, amikor az Úr a szemébe néz. Míg nem az utolsó ereje is elfogy. Úgy merül ki az ember, mint a dehidratálódott szomjazó a pusztában. ez a bűnbánat megérlelésének a folyamata. Itt érleli az Úr igének a hallgatása közben a Szentlélek benned a bűnbánatot. Itt. Amikor olvasod az igét, amikor hallod az igét, amikor szól az evangélium hívása, amely által Isten téged a mennyországba hív, akkor érlelődik benned az a bűnbánat, a Szentlélek csodálatos munkája által. Ez a bennünket összeroppantó szembesítés akkor változik meg, fordul át, amikor a vétkező végre leleplezi önmagát az Úr előtt, és megvallja a bűnét, ami szüntelenül előtte forgott. Csak akkor valljuk meg bűneinket. Csak akkor. Amikor a kegyelem által a bűnbánat éred gyümölcsként szakad fel, vagy szakad le rólunk, szakad fel belőlünk. A bűnbánat noha belőlünk fakad, mégsem tőlünk van, hanem az teljesen Isten lelkének a munkája és tökéletes ajándéka. Ádámtól örökölt hajlamunk nem képes a bűnbánatra. Jézus Krisztus azért jött, hogy minden emberbe, aki neki ellen nem áll, beleültesse a saját természetét. Egyedül Isten fia méltó arra, hogy váltsága által, amit elvégzett, akárkibe beleolthassa saját adottságait, a saját természetét, és olyan egyszerűvé és tisztává tegye őt, amilyen a gyermek. Ha tehát te gyermeki őszinteséggel meg tudod vallani vétkeidet, vedd tudomásul, hogy ez a képességed nem tőled van, hanem az már az Isten fia beléd oltott ajándéka. Az ő áldozatából kapott, az ő alázatából kapott alázat. És az ő hitéből vett hit. Áldott legyen az Úr szent neve. Az örökkön örökké szent Isten által megkövetelt megtérés, azaz bűnbánat, az embernek tehát lehetetlen, kivéve, ha Isten belsőleg újjáterem. Ezt vitte véghez az Úr Jézus Krisztus a keresztfán. Halálával, feltámadásával, megdicsőlésével. Atyánk a Jézus váltságában Isten erkölcsi parancsolatait, az Úr minden törvényét, elvárását, Jézus összes tanítását, parancsát csakis a Krisztus nekünk ajándékozott, belénk oltott, természetével fogjuk föl, foghatjuk föl, érthetjük meg, és leszünk képesek megcselekedni is. Ez Jézus Krisztus váltságának a nagy csodája, hogy Isten általa megváltoztatja örökölt hajlamainkat. Nem az emberi természet változik meg, mert emberek maradunk továbbra is, sőt, igazán akkor leszünk emberek, ha újjáteremtett bennünket az Isten. A kegyelem munkálta bűnvallás után sem távozik tőlünk az Úr szeme. Isten a kegyelem által teremti meg kegyes népét, vagyis az Anya Szent Egyházat. Isten népe nem csak a szövetség népe, hanem azon kegyes közösség, akik áldozattal erősítik az Istennel való szövetségüket, olvasuk a Zsoltárból. A bűn tehát, a bűn terhét az Isten szerelmének terhe foglalja el. Ha a bűn összetöri a csontokat, akkor az Isten szerelmének terhe tűzként emész belülről, és arra ösztönöz, hogy hála és egészen égő áldozattal áldoz az Úrnak. Kegyes és szent életet élj Isten előtt. Minden ember jól tudja, hogy ő éppen melyik teher alatt van, nyög. Illetve milyen tűzben emésztődik. Vagy egyik, vagy a másik. Pált és az Úr apostolait az Isten szerelme szorongatta. Dávidot, a Betsavéval való paráználkodás, a házasság törése és a hűséges Uriás meggyilkolása után a bűn terhe és Isten haragjának pokoli tüze kínoszta. A szembesítéskor pedig az a bánat is emésztette Dávidot, hogy egyedül az Isten ellen vétkezett, aki hűséges volt hozzá, aki bőkező volt mindig hozzá. Testvérem, téged milyen teher présel maga alá, és milyen tűz emészt? Vizsgáld meg az Isten előtt önmagad. Nem lehet teher nélkül szállni, libegni ezen a világon. Itt a föld vonzásában csak teher alatt létezünk. Ez törvény. Ugyanolyan kikerülhetetlen törvény, mint a tömegvonzás, gravitáció vagy a víz felhajtó ereje, amely óriás hajókat képes hordozni, és minden hajónak van a teste mélyén egy nehezék, ami egyensúlyban tartja, hogy a szél és a hullámok oldalára ne fordítsák a hajótestet. Az itt élők még emlékeznek, hogy 1954. május 30-án, amikor a legtöbben a gyermeknapot ünnepelték, Balatonfüreden pontosan e hajónehezék hiánya miatt borult bal oldalára a Pajtás nevű csavargőzös, és a kis hajónak ez a tragédiája akkor 23 áldozatot követelt. De ne légy ilyen nehezék nélküli keresztény, református ember. Ne légy, hanem kérd az Isten nehezékét az életedbe, hogy a te életedet ne sodorja el mindenféle szél és mindenféle jött-ment hullám. A Zsoltár azzal a boldog bizonyságtétellel végződik, hogy az Úr kegyelmével veszi körül a benne bízókat, míg a gonoszokat sok bánat között őrzi. Drága kincs a minket körülölelő, beborító kegyelem. A kegyelem bűnbánatot, megtérés, újjászületés és örök üdvösséget jelent. Oltalmazó és igazgató erő. Egy erőtér, amiben benne vagyunk, áthatolhatatlan. Semmi nincs a világon, ami drágább volna a kegyelemnél. És itt és most ezt a kegyelmet kínálta neked, ami mennyei édesatyánk. Ezt a kegyelmet. Nyújts ki bizalmat kezéd, és fogad el. Hagyd, hogy azt kérdezd, hogy hogy kell ezt tenni, hogy kell elfogadni ezt a kegyelmet. Úgy, hogy elhiszed a bizonyságtételt, amely ma hozzád szólt. Isten elbocsátotta a fiát Jézust erre a világra. Ő a bűneinkért és a bűn által helyettes áldozat lett. Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét, és benne, ebben a világban, a te és az én bűneimet is. Ez megtörtént. Hidd el, fogadd el. Halálával megölte a bűnt, kárhoztatta a halált és az ördögöt, aki az ős ellenségünk. Harmadnapon feltámadt az írások szerint, hogy feltámadásának erejével új életre támasszon bennünket. Megbocsátást, bűnbánatot és örök üdvösséget ajándékozzon nekünk. Aki megbízik benne, és megvallja neki a bűneit, hű és igaz, hogy megbocsátja a bűnöket, és örökre eltörli, örökre elfelejti. Bűneinkről és gonoszságainkról pedig soha többé meg nem emlékezik. A Heidelbergi K.T. csodálatosan foglalja össze ezt a gondolatot. Mit hiszel a bűnbocsánatról? Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételére soha többé meg nem emlékezik bűneimről, az én bűneimről, és bűnös természetemről sem, melyel egész életemet harcolnom kell, hanem kegyelemből, Krisztus igazságával ajándékozz meg, hogy soha többé kárhozatra ne jussak. Micsoda vallástétel, micsoda hitvallás. Isten azóta sem emlékezik meg bűneinkről. Mióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget, a válság tehát megtörtént. Kegyelmének szövetsége alapján úgy bánik népével, mintha soha nem vétkezett volna. Úgy bánik velünk. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna azokat el. Így cselekszik az Úr, és ezzel olyan valamit tesz az Isten, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Az ő szentsége nem fogadhatná el azt, hogy a bűnt csak így megbocsássa. De mégis megtörtént. Ez a váltság csodája. Irgalma csodája, mely messze felülmúlja az összes többi csodát. Áldozatával és élő igéjével megtisztít, megszentel. Megkülönböztetett tisztségre is méltat bennünket. Dicsőségének őreivé tesz, nyája védelmezőivé. Az evangélium szolgáivá lehetünk. Isten azt akarja, hogy ez a szabadítás és üdvözítés itt és most a tiéd legyen. Jöjj hozzá bűneid megvalva, és fogadd el tőle bűneid bocsánatát és az örök életet. Mindez imádságban, imádság közben megtörténik velünk. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, köszönjük a tanítást, köszönjük a bizonyságtételt, köszönjük a te hívásodat, könyörgünk hozzád, hogy ajándékozzál meg bennünket a bűnbánat kegyelmével. Bűneid megismerésével és megvallásával közelítünk hozzád, irgalmas Istenünk. Te látod, hogy kit milyen állapotban talált a te igéd ebből az ősi, régi zsoltárból. Te tudod, Urunk, hogy kinek a szívében, hogyan és milyen állapotban van a bűnbánat, hogyan érlelted, és milyen állapotban hoztál bennünket. Arra kérünk, hogy kegyelmeddel őrizzél, míg nem a bennünk elkezdett munkát jó véghez viszed, és ott lehetünk mi magunk is, azok közt, akiket megmostál, megszenteltél és üdvözítettél a mennyekben. Kérünk, menj, édesatyánk, hogy hallgass meg, amikor imádkozunk a bűnbánat kerességéért, a Szentlélek kiáradásáért, egyházunk megújulásáért, gyülekezetünknek a megépüléséért, azért, hogy sokan megszabaduljanak. Könyörgünk azért is, Urunk, hogy adj látó szemeket, hogy ne csak nézzünk, bámuljunk ebben a világban, hanem értsük is, lássuk is, hogy mit mondasz nekünk, és tanácsoljad az életünket. Te látod, sokszor nem tudunk jól dönteni, addurunk, hogy bűnbánatba előtted állva megkaphassuk tőled azt az ígéretet, hogy te bölcsé teszel, és megmutatod az útot, amelyet válasszunk. Ezt az ajándékot kérjük tőled, atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Így ajánljuk kegyelmedbe szeretteinket, gyermekeinket, gyülekezet minden egyes tagját, az erőtleneket, a betegeket, az elszakadtakat, a tőled távol kerülőket, mindenkit, Urunk, akit csak elhívsz a te országodba. Kérünk, fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.